kezdjetek el élni.
3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt, közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában hozzátette, hogy a barátságkőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja. De Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítja a kormány, és az így Magyarországon maradó gázmennyiséget itthon betárolják, fejtette ki a miniszterelnök. Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell, mondta a miniszterelnök hozzátéve, ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl, fogalmazott Orbán Viktor. Ingyenesen hozzáférhetővé vált a felvidéki Bártfai Kotta gyűjtemény egy része a Nemzeti Könyvtár honlapján. Az Országos Széchenyi Könyvtár elérhetővé tette a kópia tartalomszolgáltatási felületén a 16.-17. századi európai egyházzene kiemelkedő forrásanyagát tartalmazó Bártfai gyűjtemény több mint 2600 tételből álló kéziratos állomány részét, közölte a könyvtár szerdán. A gyűjtemény, mely elsősorban németalföldi, német és itáliai műveket tartalmaz, a 16-17. Századi régi zeneforrások egyik legjelentősebb közép-európai kollekciója, mely a felvidéki Bártfa Szent Egyed templomának virágzó egyházzenei gyakorlatát dokumentálja, és a Nemzeti Könyvtár Színház Történeti és Zeneműtárának legkorábbi összefüggő állomány része, olvasható a közleményben. Felidézték, a város polgárai az evangélikus hitet követték, és gyakran tanultak német egyetemeken, elsősorban Wittenbergben, írták a közleményben. Új országos digitális platform segíti a gazdátlan állatok örökbeadását. Elindult a gazditkeres.hu oldal, melynek célja, hogy egy helyen átlátható módon kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és a leendő gazdikat, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány szerdán. A közlemény szerint a platform indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telep is, illetve a csatlakozók köre folyamatosan bővül. A közös felületen minden örökbefogadható állatot fényképekkel és akár videókkal is bemutathatnak. Az örökbefogadás átlátható, gyors és egyszerű, az állatvédő szervezetek pedig saját felületet és új támogatási lehetőséget kapnak. Csalók élnek vissza a rendőrség nevével, két áldozattól 16 millió forintot csaltak ki. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán a polisz.hu oldalon közölte, az internet rendőrség kibervédelmi osztálya nevében keresik az embereket, az egyik sértett számítógépéhez távoli hozzáférés segítségével csaknem 6 millió forintot emeltek le a számlájáról. A második esetben azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát és veszélyben van a bankszámlája az érintettnek. Az elkövetők arra kérték, hogy megtakarított pénzét azonnal tegye át két biztonságos számlára. A csalók instrukcióit követve több mint 10 millió forintot utalt át a sértett két ismeretlennek. Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átverték őket, és ezután tettek feljelentést a rendőrségen. A közleményben a rendőrök azt javasolták, hogy soha nem szabad kiadni semmilyen banki információt telefonon.
Az időjárásról.
Sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az alföldön a magasabb értékekkel.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztették, nézzük az ő témáikat. Elsőként megismerhetik Wojter Kitty nyelvész doktoranduszt, aki a világ 200 olyan embere közé tartozik, akik beszélik az Oroszország távoli pontján élő ganaszanok különleges nyelvét.
Még helikopterrel kell menned, csak azzal tudsz eljutni, mert ezek amúgy ilyen több száz kilométerre vannak a civilizációtól, és nagyon kis falvakban beszélik a ganaszant.
Aztán itt lesz velünk Bojki János borász.
A tájvani csoport mondta, hogy én nagyon híres vagyok Tájvanban. Kérdeztem, hogy miért gondolják ezt, és kiderült, hogy itt járt tájvani szomelién, és csinált egy kis filmet.
Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk!
világ. Átváltozom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Bezárt szobák helyén utca van. Megyek, mert a lelkem nyugtalan. Az életem csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemet újból. Közel az égbolt, ma élni kell. A szemem a fényben, de jó így. Csak olyan érzés jöhet velem, ami magammal kibékít. Közel az égbolt, ma élni kell. A fény az újjával érint. Ugyanolyan, mint a tériszony, de a szerelem úgy jó, ha szédít. A legvégén majd fújjon el a szél. Az élet hosszú, bármi belefér.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Alig 200-an beszélik azt a nyelvet, amely Wojtyla Kitty fő kutatási területe. Az Oroszország eldugott távoli részén élő ganaszanok falvai kizárólag helikopterrel megközelíthetőek. De mi vonzotta a vajdasági kutatót a finnugor nyelvekben? Hogyan lehet megtanulni egy nyelvet úgy, hogy sohasem találkozott anyanyelvi beszélővel? Mi okoz örömet számára a munkája során? Wojtyla Kittyvel, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának finnugorisztika szakos doktoranduszával, az egyik tanítványom Csízik Boglárka, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista beszélgetett.
Gyerekként is érdekeltek a nyelvek, vagy ez később alakult ki nálad?
Gondolkoztam ezen már korábban is, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg mindig humánosabb beállítottságú voltam, és mindig valamilyen szinten érdekeltek a nyelvek. Legelső ilyen emlékeim azok az, hogy nem tudom, például minél előbb szerettem volna megtanulni így írni, olvasni, meg ciril betűket megismerni, ugye, hogy más nyelvet is még könnyebben elsajátítsak, meg mondjuk alsóban, általánosban az angol volt a kedvenc tantárgyam, bár ahhoz mondjuk a tanárom is hozzátett, mert nagyon-nagyon jó tanár volt, de aztán így azt mondanám, hogy amikor elkezdtem a felsőt, és az akkori magyar tanárom nagyon sokat biztatott abba, hogy ilyen magyar anyanyelvű versenyekre járjak, ahol ugye a nyelvtan tudásunkat tesztelték. Akkor alakult ki bennem ez az érzés, hogy hú, amúgy ez nagyon izgalmas, maga a nyelvészet, mint akkor még csak ugye tantárgy, illetve hát nyilván az, hogy sikeres voltam ezeken a versenyeken, ez is hozzátett, meg az, hogy az órákat is igazából nagyon élveztem, szóval valahol így általánosban szerintem ez már kialakult, aztán utána középiskola során ez meg csak még jobban erősödött.
A vajdasági kétnyelvű közeg az mennyiben formálta a gondolkodásodat és a nyelvérzékedet, vagy a szerbel hogy álltál mondjuk?
Nyilván nem tudok tökéletesen szerbül, de azért szerintem elég jól elsajátítottam. Bennem volt nyilván kiskoromban az az érzés, hogy hú, most szerbül kell megszólalni, akkor így félek egy kicsit, meg mi van, hogyha valamit rosszul mondok. De szerintem amúgy az, hogy egy kétnyelvű közegből jövök, az azért nagy hatással van, vagy volt arra, hogy mondjuk ez engem elkezd érdekelni, és ezt így főként utólag, nyilván nem derül ki az, hogy mondjuk akkor is nyelvészettel foglalkoznék, hogyha Magyarországon születtem volna, vagy nem tudom, de mondjuk így utólag nyelvészemmel nekem nagyon érdekes minden olyan interakció otthon, ami magába foglalja mondjuk a szerb meg a magyar nyelv közötti váltást, vagy csak bármi olyasmi dolgot, ami egy ilyen kétnyelvű közegre jellemző, és szerintem tudatosan nyilván nem, de hogyha tudat alatt, tehát hogy tudat alatt biztos, hogy hatással volt rám valamilyen szinten, meg egyébként nem is mondjuk a tudatalan tekintetében, hanem ilyen egyéb ismeretek megszerzésében a szerb nyelvtudás az szerintem sokat segített nekem több helyzetben is, mondjuk ahogy most ugye finnugrisztikával foglalkozom, nagyon fontos nálunk az orosz nyelvnek legalább az ilyen alapszintű ismerete, mert azok a nyelvek, amikkel foglalkozom, azoknak nagy része Oroszországban beszélt nyelv, és hát ahogy orosz tanultam korábban, a szerb az nyilván nagyon sokat segített ebben, mert nagyon hasonló volt, úgyhogy ilyen gyakorlati része is vannak ennek. Igen.
És honnan jött a finnugrisztika?
Hát a finnugrisztika az viszont már csak egyetemen kezdett el érdekelni, tehát így a nyelvészeten belül korábban nem gondolkoztam azon, hogy én ilyesmivel foglalkoznék. Én magyar alapszakot kezdtem, és végeztem is el, ugye? És hát első fél évben csak így random, véletlenszerű választásként felvettem a finn kezdő nyelvi kurzust, és nagyon megtetszett, illetve volt egy olyan tárgyam, aminek talán az volt a neve, hogy az uráli nyelvcsalád nyelvei, ahol ugye ezekről a nyelvekről volt szó, illetve ezeknek a nyelveknek a kultúrájáról, amit nagyon-nagyon élveztem, és nagyon ilyen különlegesnek tartottam, és annak ellenére, hogy amúgy más is nagyon érdekelt így a magyar szakon belül, egy idő után úgy éreztem, hogy ez az, ami ilyen kiemelkedő és nagyon különleges, és aztán amikor a második fél évben kellett specializációt választanunk, ami ugye azt jelenti, hogy megválasztok egy bizonyos tantárgycsoportot, ami azért az óráimnak a nagy részét kiteszi, akkor végül a finnugrisztika specializációra esett a választás. Nyilván hozzátett az, hogy ez egy ilyen egzotikusabb dolog, és nagyon vonzott az, hogy valami ilyen érdekes dologgal tudok foglalkozni, meg nagyon szimpatikus volt a tanszék is, úgyhogy hát valahogy így belecsöppentem, de ez inkább ilyen, hát nem is tudom, inkább sorsszerű volt, mint ilyen tudatos.
Mesélnél egy kicsit a kutatási területedről, milyen nyelvekkel foglalkozol?
Hát ugye azok a nyelvek, meg ugye az a szak, amit mondjuk én mesterképzés alatt végeztem, ezek ugye a finnugor nyelvek, amik a magyarnak a rokonai. Erre egyébként nagyon gyakran szinonimaként használják azt, hogy uráli nyelvek, de egyébként ez az uráli nyelvek, ez egy nagyobb nyelvcsoportot foglal magába, és én inkább azt szoktam használni, mert igazából én nem finnugor nyelvekkel foglalkozom elsősorban, hanem az uráli nyelvcsaládnak a másik ágába tartozó nyelvekkel, a szamoéd nyelvekkel. Ezek, mivel ugye még a finnugoron kívül eső ágba tartoznak, ezek a magyarnak a legeslegtávolabbi nyelvrokonai, amiknek ilyen érdekes neveik vannak. Egyébként én tanultam több nyelvet is így a tanulmányaim során, szóval a munkám az azért hozzákapcsolódik a finn nyelvtudása, meg foglalkoztam például egy udmurt nevű nyelvvel itt tanulás szintjén, de hogy kutatás tekintetében én egy úgynevezett ganaszan nyelvvel foglalkozok. Ez egy nagyon-nagyon aprócska nyelv, amit hát nagyjából a legutóbbi adatok szerint 200-an beszélnek. Oroszországban, és annak is egy nagyon-nagyon távoli és nagyon északi részén, a Tajmir-félszigeten. Ez egy nagyon-nagyon érdekes nyelv valójában is. Most ugye PhD hallgató vagyok, a témám pedig elsősorban a Ganasan téri viszonyainak, meg a térben való mozgás eseményének a leírására fókuszál, de egyébként ez kibővül valamilyen szinten így a finnugrisztika határaim túl is, mert a célom összességében csak az, hogy a Ganasant leírja milyen szempontból, hanem annak a területnek, ugye az Észak-Szibériáról beszélünk, annak a területnek az egyéb nyelveire vonatkozóan is szeretnék ilyen kutatásokat végezni, amelyek nem rokonai ezeknek a zuráli nyelveknek, hanem csak földrajzi kapcsolatban állnak velük. Ez most az ilyen fő fókuszom, de egyébként ezen kívül sok más mindennel is foglalkozok, ilyen ösztöndi programok keretein belül például, meg csak úgy szórakozásból itt. De igen, igyekszem egyébként nem csak egy nyelvre fókuszálni, hanem többre is. Például a Ganasannak a legközelebbi rokonaira, és azokkal az enyetszel és a nyenyetszel, ezek is északi szamoid nyelvek, ezekkel is igyekszem mostanában foglalkozni.
Olvastam egy interjút veled, azt hiszem az STE oldalán volt, hogy beszéltél arról, hogy a Ganasanokhoz csak helikopterrel lehet eljutni. Te magad jártál a Tajmir-félszigeten? Vagy ha nem, akkor tervben van?
Hát nem jártam sajnos, és őszintén nem is gondolom, hogy főképp nem mostanában fogok. Igen, én mindazt, amit tudok arról, hogy a Ganasanokhoz például, meg ezekre a területekre, hogy lehet eljutni, ezt főként a konzulensemnek az elmondásából tudom, mert ő viszont volt kint 2008-ban, két kutatótársával. Igen, de hogy én azt hallottam, hogy miután még te mindenféle egyéb tömegközlekedési eszközzel eljutsz a Ganasan falvakhoz közel lévő legnagyobb városban, onnan még helikopterrel kell menned, aminek nagyon bizonytalan volt akkor elmondások alapján a menetrendje idézőjelben. Tehát, hogy csak azzal tudsz eljutni, mert ezek amúgy ilyen több száz kilométerre vannak a civilizációtól, és nagyon kis falvakban beszélik a Ganasant. Ugye itt a helikopterrel való eljutást ezekre a falvakra értettem. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk ott a térségnek a kulturális központja városod, azért el lehet máshogy is. De igen, hát egyébként nagyon-nagyon szeretnék, hogy nyilván ez nagy vágyam, hogy találkozzak is egy Ganasannal például élőben, de mivel ugye hát nagyon nehéz megszervezni egy ilyen utazást, meg mivel említettem, hogy nagyon kevesen vannak ők, ezért nem biztos, hogy erre lesz lehetőségem, illetve bátorságom is, hogyha lenne rá lehetőség, mert ezek azért komoly dolgok, de sokan, relatív sokan voltak már, nem is csak a Ganasanoknál, nyilván más ilyen kis nyelvek beszélő közösségeinél is.
Mennyire nehéz egy ilyen nyelvet elsajátítani? Gondolom, könnyebb lehet, hogyha kommunikálsz is egy olyan emberrel, aki annyi nyelvi szinten beszéli ezt a nyelvet.
Persze, és amúgy pont ezért az lenne a válaszom, hogy elég nehéz, mert szerintem a nyelvet nem könnyű úgy megtanulni, ha nem is lehetetlen, hogy nem használod azt egy valódi beszélővel. Én nem is állítom mondjuk magamról azt, hogy én beszélem ezeket a nyelveket. Én ezt egy kicsit úgy tudom így megfogalmazni, hogy ezeknek a nyelveknek a kutatása vagy tanulása az olyan, mint amikor az ember középiskolában például latinul tanul, hogy tanul szavakat, megtanulja a nyelvtani struktúrát, de hogy azért nem kommunikál, megbeszélget általában latinul így eredményként. És itt is nagyjából erről van szó, mi amikor mondjuk a konzulensemmel Ganasan vagy enyet órát tartunk, mert mostanában hogy ezeket szoktuk csinálni, akkor arról van szó, hogy szövegeket olvasunk, és azokat elemezzük, megnézzük a szavakat, amik vannak benne, azonosítjuk, hogy mi mit jelent, mik a szótövek, milyen toldalékok vannak, azoknak milyen funkciója, tehát igazából egy ilyen átfogó nyelvtani képet kapunk róla, meg nyilván valamennyi szót megtanulunk, de egyébként én tudok olyan emberről, aki elvileg beszél folyékonyan ilyen kisebb nyelven, tehát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nem könnyű.
Úgy tudom, hogy voltál kint fél évet Finnországban, és ott mennyivel különbözik az ottani élet, mint mondjuk Magyarországon, vagy esetleg Szerbiában, meg a finn nyelvet gondolom, azt elsajátítottad akkor viszont.
Igen, a finn az már azért más, azt elsajátítottam. ugye még a Szegeden kezdtem, aztán pedig, ahogy kint voltam fél évet Finnországban, az azért nagyon-nagyon sokat dobott a nyelvtudásomon. Egyébként nagyon-nagyon érdekes hely Finnország, szerintem így magyarországi, szerbiai szempontból, meg úgy egyébként is. Van nagyon-nagyon sok különbség, amiket így szerintem nagyon sokáig sorolhatnék, de az, ami a legegyértelműbb és a legelső dolog, amihez az embernek mondjuk hozzá kell kint szoknia, az, hogy teljesen más az éghajlat, ugye? Tehát amikor én megérkeztem, és én egy déli részen voltam, ahol ugye idézőjelben melegebb van, akkor nem tudom, talán ilyen mínusz 20 fok volt, vagy valami ilyesmi, ami egy kicsit azért meglepő tudott lenni, és hát hozzá kellett ahhoz szokni, hogy nem tudom, folyamatosan hatalmas nagy ilyen hóbuckákat kell így kerülgetni, meg így folyamatosan elhasalsz a jégen, mert nem tudsz normálisan járni. Nyilván akik ott élnek, azok ezt már megszokták, meg tudják a taktikáját, már csak a közlekedésnek is, de nekem voltak ilyen kellemetlen élményeim, meg ezek, hogy télen mindig sötét van, nyáron mindig világos van, ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, de más nyilván a mentalitás, meg a szokások, a kultúra is. Nagyon kedves emberek egyébként szerintem a finnek, és nagyon segítőkészek, és minden nagyon rendszerezett és szabályos, és igazából nekem nem volt semmivel sem problémám. Nyilván egy kicsit nyugodtabbak, mint például visszafogottabbak, de ez nem jelenti azt, hogy barátságtalanok lennének például. Tehát én tényleg, nekem csak pozitív tapasztalataim vannak. Mivel előtte voltam már párszor egy Finnországban, csak ilyen egy-egy hétre, ezért olyan hatalmas kultúrsokkok engem ott nem értek, de az biztos, hogy vannak különbségek. De nagyon jó volt, és nagyon, nagyon szeretem a finnt beszélni egyébként, úgyhogy jó volt.
Ilyen helyzetekben hogyan lehet kutatni? Tehát milyen forrásaid vannak ilyenkor, vagy felvételek, vagy korpuszok, amikor ilyen kis nyelveket kutatsz, vagy foglalkozol a struktúrájukkal?
Hát amúgy nagyon-nagyon jó korpuszok, meg források vannak így ahhoz a helyzethez képest, hogy nyilván elsődleges adatot nem tudok gyűjteni anyanyelvű beszélőktől. Mondjuk, ami nekem releváns, az a Hamburgi Egyetem, van egy olyan projektje, ami arra azt a célt tűzte ki, hogy minél több ilyen észak-szibériai nyelvnek az eddig összegyűjtött anyagait egy-egy korpuszba, ugye ilyen, hát mondjuk azt, hogy szöveggyűjteménybe összegyűjti, és akkor ezt elemzik, lefordítják, tényleg nagyon-nagyon alapos ilyen annotációval ellátják, és ezek amúgy nagyon jó korpuszok szerintem, és nem is csak uráli nyelvek korpuszát tartalmazza ez a projekt, hanem például tehát, hogy más nyelvcsaládokét is, például amivel én foglalkozok, most van két nyelv, a Dolgán meg az Evenki, ezek nem uráli nyelvek, de ezeknek is ugyanúgy a Hamburgi Egyetem projektjén keresztül vannak elérhető korpuszai. Nyilván ez azért van, mert korábban voltak olyan emberek, akik tudtak terepmunkára menni, tehát, hogy amúgy azóta is vannak, csak mondjuk nem én vagyok nyilván az, de van amúgy jó sok adat, és amúgy ezen kívül mondjuk ez nekem sajnos nem releváns, mert mondom, gonoszanokkal nyilván nem nagyon találkozik az ember az utcán, de egyébként vannak nagyon jó lehetőségek mondjuk más nyelvek kutatói számára, amik szintén kisebbek, de nem annyira kicsik, mint ugye a gonoszan közösségek. Tehát például van egy másik nyelv, az udmurt, amit én is tanultam korábban, és egyik szaktársam például tud udmurt kérdőíveket készíteni, és vannak, akik kitöltik. Szóval ez az én területem az, ami ennyire leszűkül, de így is van azért lehetőség.
Mi az, ami a leginkább inspirál, amikor kutatsz, mondjuk a tudományos felfedezés, vagy a kulturális megismerések?
Hát a tudományos felfedezés, ez egy nagyon jó dolog szerintem, és talán ezt mondanám leginspirálóbbnak. Nyilván én nem gondolom úgy, hogy mondjuk az én kutatásaim megváltanák a világot, de azért mégis nagyon jó érzés, amikor valamilyen összefüggést észreveszel, vagy valamilyen nagyon-nagyon érdekes és fontos kérdéssel megtalálod a választ, ami mondjuk már hetek óta gondolkozol, ezek nagyon jó élményt tudnak adni. Nyilván ez a vele járójának, hogy rengeteg kultúrát meg tudok ismerni, és meg rengeteg embert is, már csak mondjuk az ilyen finnugrisztikai konferenciákon, meg workshopokon, meg kurzusokon, meg magukból a szövegekből is mondjuk, amiket olvasok. Tehát mondjuk a Gonoszan korpuszban van jó néhány ilyen élet, meg családtörténetet elmesélő ilyen narratív szöveg Gonoszan adatközlőktől, és nagyon érdekes dolgokat lehet bennük olvasni.
Kedves hallgatóink, az imént Wojter Kittit, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszát hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bakondi György szerint az Európai Unió a menekültek kvóták szerinti elosztására készül, ami a jelenlegi helyzetben nem jelenthet megoldást, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a köztelevízióban. Úgy látja, hogy a nemzetállamok, mint Görögország, Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország és Dánia a maguk módján és lehetőségeik szerint megkezdték a felkészülést a migrációs paktumra. Példaként hozta fel, hogy a görögök megállapodást kötöttek Németországgal, Hollandiával és Belgiummal, mely szerint a menekülteket nem toloncolják vissza Görögországba. Hangsúlyozta, egyre inkább azt látja, hogy az egyes nemzetállamok képviselői követendő példaként tekintenek a migráció magyarországi kezelésére, a magyar határőrizeti rendszerre. A főtanácsadó az iráni helyzetről elmondta, jelenleg az látható, hogy az emberek vidékre menekülnek a nagyvárosokból. Kérdés, mondta Bakondi György, hogy elindulnak-e a tömegek Törökországba, ahol jelenleg is csak nem 3 millió szír menekült tartózkodik. A szociális ellátórendszer meglehetősen leterhelt, a lakosság türelme is csökken. Egykori szolgálata helyén a Kolozs megyei Mészkőn nyitotta meg a Magyar Unitárius Egyház a Balázs Ferenc emlékévet, melyet az erdélyi magyar író, költő és unitárius lelkész születésének 125. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Az egyház közleménye szerint az emlékév mottója, Balázs Ferenc 125 éve kortársunk, arra a felismerésre épül, hogy a közösségszervező és társadalomformáló munkásságáról ismert lelkész életműve napjainkban is megszólító erővel bír, jelenkori kérdéseinkhez is értelmezési keretet kínál. Mint írták, a Magyar Unitárius Egyház az emlékév során az életművet a meglévő egyházi keretekbe építi be. Balázs Ferenc szellemisége többek között ifjúsági és családi programokban, gyermektáborokban, képzéseken, közösségi rendezvényeken, valamint egy őszre tervezett tudományos konferencián jelenik meg. A nyitó esemény helyszíne a Tordai Hasadék közelében fekvő Mészkő település volt, ahol Balázs Ferenc lelkészi szolgálata kiteljesedett. A szakképzés fejlesztéséről és a pályaorientáció erősítéséről tartottak szakmai napot a Miskolci Szakképzési Centrumban. A jelenleg zajló projekteket mutatták be, valamint több együttműködési megállapodást is aláírtak gazdasági szereplőkkel. A rendezvény fontos eleme az együttműködések erősítése volt. A Miskolci Szakképzési Centrum összesen 17 partnerségi megállapodást kötött, illetve újított meg vállalatokkal. A rendezvényen szó volt a pályaorientáció fejlesztéséről is. Cél, hogy segítsék a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, valamint bemutassák számukra a szakképzésben rejlő lehetőségeket. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a jövő a projekt alapú oktatásé, ahol a diákok gyakorlati feladatokon keresztül piacképes tudást szerezhetnek. Megkezdi húsvéti ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte szerdán a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, tették hozzá. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e a dolgozókat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Az adóhivatal közleménye szerint az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat.
Az időjárásról.
sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az Alföldön a magasabb értékekkel.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
A következő témánk főszereplőjének kezdő szőlőbirtokosként az volt a terve és álma, hogy az októberi szüret után hónapokig csak is snowboardozik majd külföldön. Aztán hamar beleszeretett a borkészítésbe is. Mára a bojki pincészetben készített borait külföldön is keresik, például Tájvánra is exportál. A következő percekben nem csak Bojki János borászt ismerhetik meg, hanem a borászok aktuális problémáit is, például azt, hogy hogyan befolyásolja a klímaváltozás az életüket, munkájukat. Az egyik tanítványom Tóth Eszter szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató interjúja következik.
Nagyon sok külföldi jár ide a pincéhez, talán a hely érdekessége miatt is, ez a régi kőbánya a negyedi helyet ad a borászatnak, talán ezért nagyon sok külföldi jár hozzánk. Volt egy tájvani csoport, akit mindig megkérdezek, hogy miért jönnek el hozzánk, miért a pincét választják, és a tájvani csoport mondta, hogy azért, mert hogy én nagyon híres vagyok Tájvanban. Én nagyon híres vagyok Tájvanban, tény, hogy oda exportálunk néhány raklap bort évente, de azt gondolom, hogy azért az nem annyira feltűnő. Kérdeztem, hogy miért gondolják ezt, és kiderült, hogy itt járt évekkel ezelőtt egy tájvani szomelié, aki ott egy celeb, és csinált egy kis filmet, amit többször leadtak ott a helyi tévében. Ezt ők látták, és ennek köszönhetően azt gondolták, hogy én nagyon híres vagyok, és ennek köszönhetően látogattak el így hozzánk.
Akkor többek között gondolom ez az élmény is fűzi Anta borászathoz, de hogyan alakultak a kezdetek? Mi az, ami felkeltette az ön érdeklődését?
23 évesen egy 11 hektáros telepítésbe kezdtem, szüleimtől kaptam földterületeket, meg sok-sok hitelt felvettem hozzá, meg egy kis pályázatot, akkor úgy gondoltam, hogy csak szőlőt termelek, október végére leszületelek, kimegyek Franciaországba egy 4 hónapra snowboardozni, és majd márciusban visszajövök metszeni. Így képzeltem el 23 évesen, aztán belekerültem egy fiatal szőlő- és bortermelők társaságába, ahol a akkor fiatal vagy máig fiatal borászok voltak ott jelen. Kóstolgattam azokat a borokat, amiket ők készítettek, és hát rövid út vezetett ahhoz, hogy beleszeressek ebbe a szakmába, és úgy megfogalmazódjon bennem, hogyha már szőlő termelek, akkor ez úgy kerek, hogyha bort is készítek belőle, és hát 2003-ban el is készítettem az első borom.
És ez az első bor, hogy sikerült?
A jó évjáratnak köszönhetően, és a vörösborom egy 2003-as Bikavér 2006-ban egy jelölés után Bordóban, Franciaországban nyert egy ezüstérmet. 2006 óta minden évben sikerült nyernem egy vagy két borral, a 2015-ös évet kivéve. Azért kivéve, mert 15-ben 6 borral sikerült nyerni Bordóban a világ legnagyobb borversenyén.
Milyen tényezők befolyásolják egy szőlő minőségét a leginkább?
Nagyon összetett. A termőhely nagyon fontos, művelés nagyon fontos, a különböző fajtáknak a klónjai nagyon fontosak. Onnantól, hogy megtaláltuk az ideális termőhelyet, a jó fajtát, gondolom a szőlő munka is nem egy túlterhelt, hanem egy ideálisan termelt szőlő alapanyag, ami 90%-ban meghatározza a végeredményt. 10%-ot lehet hozzátenni szerintem itt a borászatban, tehát jó, el lehet rontani, és akkor 100%-ban nem sikerült, de azt gondolom, hogy ha ott ezt megfelelő odafigyeléssel készítjük a borokat, akkor már nem hibázhatunk, hogyha egy jó alapanyag érkezett be. És akkor annak már lesz esélye különböző borversenyeken jó eredményt elhozni.
Milyen lépésekből áll általánosságban a borkészítésnek a folyamata? A szürettől gondolok itt esetleg a palackig.
Most vagyunk túl a szüreten. Hát ugye beérkezik hozzánk a szőlő, lebogyózzuk, a bocsány az színmarad, és a lebogyózott szőlő az a fehér vagy rozéborról van szó, akkor belekerül egy résbe, kipréseljük, ülepítjük vagy flotáljuk, elválasztjuk a szediment a mustból, irányítottan erjesztjük, ha pedig kék szőlő vörösbornak, akkor a lebogyózott kék szőlő az vagy tartályokba, vagy ha kisebb tétel, akkor ilyen kárdakba kerül, 2-3 héten keresztül áztatjuk, majd erjesztjük héjon, ez alatt az idő alatt kioldódik a héjon, a szín, illati aromanyag, a cukorból alkohol lesz mindannyiunk körömére, utána kipréseljük, már az almasavat is lebontjuk addigra, a bort ezt 6 hónaptól akár 28 hónapig is érleljük, 225 literes és 500 literes magyar, francia, amerikai tölgyből készült, különböző pörkölésű, 7 kádár üzemből érkező hordókban, aztán házasítjuk, vagy egalizáljuk, hogyha fajta borról van szó, lepalackozzuk, és a vörösborokat még minimum egy évig, de az inkább hosszabb hosszabb ideig még palackban is érleljük, ami legalább olyan fontos, mint a hordós érlelés.
Milyen szőlőfajtákra épül ma leginkább a borászat Magyarországon, és miben különböznek ezek?
Tegerben ugye 64 féle szőlőt termelünk, ez a sokszínűség inkább a házasított borokra ad lehetőséget. Sokkal nehezebb kommunikálni, hogyha valaki sárdanét, vagy királylánkát, vagy lánkát, vagy írsait készít. Sokkal egyszerűbb, hogyha házasított borokba gondolkodunk, mint az egri csillag és a bikavér.
Mi a különbség egy házasított és egy nem házasított bor között? Mit jelent az, hogy házasított egy bor?
Hát vannak a fajta borok, ami egy-egy fajtából készülnek, vannak a házasítások, amik legalább két fajtából készülnek.
Mi az, ami a legtöbb örömet okozza, motiválja önt, hogy a szakmájában kiteljesedjen?
Ez a szület, ez nagyon izgalmas dolog, tehát ezt mindig nagyon várom, ilyenkor a borkészítés az egész éves munkájára felteszi az íra a pontot. A másik, mert egy új telepítésben vagyok, egy új szőlőtelepítésben, izgalmassá teszi, igaz, hogy még 3 év, mire arról igazán értelmezhető termés születelünk, de már úgy elképzelem, hogy milyen bort fogok arról a területről készíteni.
Mikor választ a borász hordós érlelést, és mikor tartályosat? Mitől függ ez?
Vannak a könnyű nyári borok, királylánk, a Sauvignon Blanc, egri csillag, rozé. Ezeket tartályban erjesszük, és abban is érleljük egy rövid ideig, és igyekszünk minél előbb palacba tenni, és frissen a fogyasztók vagy a vendégek elé tenni. És vannak a hordós érlelésű borok, ez házlevelűnél készítünk hordós érlelésű, egy ilyen nagyobb struktúrájú, komolyabb, nagyobb testű bort, amiből nem egy fröccs bort, és hát a vörös bort én nem tudom elképzelni hordós érlelés nélkül. Tehát nem minden vörös bort belekerül a hordóba, mert hogy annak kell az, hogy úgy szépen kikerekedjenek a ropogós savak.
Ugye az elmúlt években lehetett tapasztalni azt, hogy a klímaváltozás az eléggé befolyásolja az időjárást, a telek is melegebbek, illetve a nyarak is nagyobb hőséggel bírnak. Milyen hatással van ez a klímaváltozás a szőlőtermesztésre és a bor minőségére?
Itt a klímaváltozás köszönhetően meg kellett újra tanulnunk szőlőt termeszteni és bort készíteni. 20 évvel ezelőtt voltam kinek Bordóban, azt mondták, hogy volt egy egyszerű szabály, amit mondjuk a napszámosokkal is könnyen meg tudok értetni, hogy 10 levél nevel ki egy fürtöt. Már ez nem igaz, tehát hogyha a 10 levéllel akarunk kinevelni egy fürtöt, akkor olyan magas cukrok vesznek, és esetleg annyi savat vesztünk, ami nem eredményez jó alapanyagot, és nem fog harmonikus bor belőle készülni. Így a szőlőtermelésen is módosítani kellett. Néha ilyen meglepő pH-kkal születelünk szőlőket, és olyankor arra is nagyon oda kell figyelni. Ez azért hozott olyan dolgokat, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt nem tapasztaltam. Sokkal nagyobb odafigyelést kíván a borkészítés.
Mitől jó egy bor szakmai szempontból, és mitől válik élményi a fogyasztó számára?
Itt benne van a kérdésben a válasz, hogy bor akkor jó, hogyha élményt jelent a fogyasztó számára. Tehát amikor mi mondjuk egy bikavért itt házasítunk, ugye mindig kikurtoljuk kicsibe, egy ilyen 10-15 féle házasítási próbát csinálunk mérőhengerekkel különböző arányban a alapfajtákból, mindig azt választjuk ki véglegesre, amit mi szívesen innánk. És talán amit mi szívesen innánk, a vásárlóink is szívesen fogják majd fogyasztani.
Hogyan látja a borászat jövőjét, szakmailag és kulturálisan is?
Látom azt, hogy azért nagyon sok fiatal eljött hozzánk, és érdeklődik a borok iránt. Szerencsére vannak olyanok, akik nem csak érdeklődnek, hanem akár még a készítésbe is belefolynak, tehát sok gyakornokunk is van. És azért látom azt, hogy ha nem is a tizenévesek, de olyan 20 éves koruktól már rájönnek a fiatalok, hogy ez mennyivel színesebb dolog, mint sört vagy tömény, alkoholt inni, így nyitottak és szívesen kóstolnak, és hát nekem is van az 5 gyerkőc közül a legnagyobb fiam, aki betöltötte a 18-at, és ő elmegy egy házi buliba, akkor szívesen adok neki ki borokat, és mindig azt mondja, hogy mindig a bor fogy el először. Tehát sajnos ezt el kell érni, hogy a fiatalok megkóstolják a borokat, mert utána akkor rá fognak jönni, hogy ez egy milyen egy színes világ, hogy milyen élményt ad, és ha ideig el tudunk jutni, akkor jó esélye fogjuk tudni értékesíteni a borokat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bojki János borászt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Thank you.
king pang ging dun dun gung ping pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king pang
pang ging dun
dun king pang pang ging dun dun
king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king
pang pang ging dun dun
king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king pang pang ging dun dun king
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte. Sűrű az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élete, pont ettől lesz szép a napon, hol van a jég. Amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Alapon olvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmas, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, így hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám? Ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit, te rajtam mit? A szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. Annak idején, annak idején. Én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, ha azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, ha azt mondod.